Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Herceg Zsolt. A következő fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallhatnak válogatást.
Kulturális hírek az Inforádióban.
Nagyon sokan tekintik Tar Béla tanítványának, az alkotó filmes tradíciója folytatójának, mondta az Inforádiónak Fligauf Bence. A rendező hozzátette, bár a műveik által korábban is bensőséges volt a viszonyuk, de a későbbiekben barátok is lettek. Tar Béla hosszú betegség után 70 évesen hunyt el január 6-án. A Kossuth Díjas rendező munkásságáról és annak hatásáról Rozgonyi Ádám beszélgetett Fligauf Bencével.
Béla megnézte az második játékfilmemet, aminek az volt a címe, hogy Dealer, ez 2004-ben készült, és akkor ott tulajdonképpen akkor kezdődött el a kapcsolatunk, viharosan indult, nagyon sok mindenben más gondolt, és hát egy nagyon egyenes ember volt, ezt mindig elmondta. De hát minket valami összekötött, szóval volt tényleg valami ezekben a filmekben. Szerintem sokkal inkább a film a művekben, mint emberileg közöttünk, ami egyszerűen összekötött minket, bárhogy éltük is az életünket. Tényleg nagyon sokan tekintettek engem az ő tanítványának, vagy a tradíciójának a folytatásának. És akkor utána eltelt pár év, és tényleg barátok lettünk. Szóval a művek hamarabb találkoztak, én áhítattal beszéltem róla mindig, és aztán utána meg emberileg is tényleg kialakult egy barátság, aminek akkor se lett vége, amikor ő aztán beteg lett. Ő egy végtelenül konok ember volt, ami talán így erősen hangzik, de ez az igazság, tehát hogy ő egyszer megragadott valamit, az soha nem engedte el, és végigcsinálta. Ez sokszor nehéz volt kibírni annak, aki a társaságában volt, sőt azt mondanám, hogy majdnem mindig, tehát nagyon nehezen lazult le ilyen emberi szintre. Viszont hát pont ez a képtelen, őrült konokságnak volt köszönhető az a perfekcionizmus, amivel ezeket az ilyen sötét, nagyon bonyolult, hatalmas struktúrájú műveket létre tudta hozni. És ez a személyes kapcsolatokban is így volt, tehát ő akkor is egy filmrendezőként volt ott. Viszont nagyon emberi volt. Tehát a forgatásokon is, meg a személyes találkozásokon is.
Azt jól tudom, hogy közös filmet is terveztek?
Igen, tehát olyan értelemben igen, hogy arról többször volt szó, hogy ő producere lesz filmjeimnek, de hát ugye ez úgy van, és végül papíron nem lett producere egyiknek sem, tehát ez azért a gyakorlatban úgy néz ki, hogy hát segített, és akkor az már olyan munkát végzett el, mint egy producer, amit elvégezne, ez ugye lobbizásból áll sok esetben, csak hát nem beszéltünk kreditről, tehát ezek ilyenkor csak telefonok, segítségek, tele van a szakma olyan emberrel, akinek a Béla nagyon sokat segített, hogy imádta a fiatalokat, akkor még én pont a fiatalnak számítottam talán, és egyszerűen segített. Ami meg most volt, az pedig az, hogy a legutóbbi kaland, vagy a legutóbbi ilyen szakmai találkozás az lett volna, hogy ezt nagyon komolyan vettem egy olyan feladatot, hogy a következő játékfilmemen, főleg vizuális okokból egyszer muszáj volt vele konzultálnom, annak ellenére, hogy tudtam, hogy nagyon beteg. És akkor megismerte ezt a projektet, forgatókönyvet nem olvasott, tehát le kellett írni neki egy pár sorba. Ő azt mondta, hogy
hosszúnak találta volna egyébként, vagy csak könyvben?
Nem, hanem az van, ő azt gondolta, hogy a forgatókönyv az nem alkalmas arra, hogy egy filmtervet meg lehessen ítélni. Ő úgy gondolta, hogy az emberek közötti szituációknak kell egy nagyon rövid, három oldalba bele kell férni ennek egy nagy játékfilm, hogy az emberek közötti szituációk mik, ezt kellett tudni. Az, hogy milyen helyszíneken akarom forgatni, erről kellett egy ilyen összeállítást csinálnom, és hogy kik a szereplők, akiknél ugye nála egyáltalán nem volt érdekes, hogy most az a főszereplő az egy zöldséges, vagy egy színész, vagy egy rendőr, tehát neki mindegy volt, hogy ki van a kamera előtt, de erről kellett beszélni, ez határozta meg. És akkor én ezt átküldtem neki ezeket az anyagokat, és akkor egy kicsit beszélgettünk róla, utána bevitték a kórházba, és innentől meg már akkor az van, amit mindenki tud. Szóval a legeslegutolsó pillanatban történt volna meg ez. És egyébként annyira érdekes az, hogy mintha azért mind a ketten éreztük volna, szóval ő nagyon készült, erre komolyan vette, szerintem volt más dolga is, én is, és annyira, hogy fel akartuk venni. Tehát úgy gondoltuk, hogy ezt felvesszük, ezt a szakmai konzultációt, mert én mondtam neki, hogyha most végigmegyünk ezen a filmterven, az, hogyha te, Béla, elmondod azt, hogy te mit gondolsz erről a projektről, én meghallgatom, és akkor erről elkezdünk beszélgetni, az miattad ennek nagyon sokat segíteni másoknak, hogyha ezt mi felvennénk, archiválnánk, másnak is meg tudnánk mutatni. És ezt erre szerintem nem mondott volna korábban igen, de most igen mondott. Érezte, hogy kifelé megy valamiből.
Fligauf Bence rendezőt hallották. A Vígszínház társulatának titkos szavazása alapján 2025-ben Radnai Csilla nyerte el a Rutkai Éva emlékgyűrűt, a Rémségek kicsinyboltja, az Igazából komédia és a Sommerize című előadásokban nyújtott alakításaiért. A díjat a teátrum bármely művésze megkaphatja, akár többször is, az adott naptári év során nyújtott kiemelkedő művészi teljesítményéért. Az elismerésről és az eddigi pályájának meghatározó momentumairól Rozgonyi Ádám kérdezte Radnai Csilla színművészt.
Hát hogyan fogadta, ez egy elég alapvető kérdés ilyenkor?
Hát egyrészt, mivel nem tudtam róla, ezért meglepve. Másrészt a következő gondolatom pedig az volt, hogy ezt a kollégáim szavazták meg nekem. Szóval ez azt jelenti, hogy szeretnek, hogy az érzésem, ami már egy ideje tart, hogy én otthon érzem magam a Víg Színházban, az helytálló, és hogy a társaim is így gondolnak rám. Úgyhogy egy nagyon, igazán nagyon szívet melengető meglepetés volt az év végére.
Ilyenkor szerepekre gondol egyébként vissza? Vagy milyen pillanatok jutnak eszébe?
Inkább a társaimmal való együttlét, ez nyilván összefügg a szerepekkel is, hiszen ott találkozunk, hiszen a színházban éljük az életünket, de számomra az előadásokban is meghatározó az nyilván a szerepen túl, hogy együtt játszunk, hogy egymással játszunk, és hogy egyáltalán nem mindegy, hogy kinek a szemébe nézek bele, úgyhogy most is azok a pillanatok jutottak eszembe, amik emlékezetesek valamiért egy-egy társammal való együttjátszásból.
Azt olvastam egy korábbi interjúban, hogy a pályafutása első 10 évében még komoly önértékelési gondokkal küzdött, és úgy érezte, hogy nem is tartozik a színpadra. Ez hogyan változott az utóbbi években?
Hát, ha az ember sok-sok krízisen átmegy, és akkor ezek a krízisek jó esetben tanítják valamire. Engem önszeretetre tanítottak, ez a létező legjobb kimenetel, azt hiszem, és ilyen szempontból is nagyon szerencsés vagyok, hogy ez a pályám, vagy hogy a pályám a színházhoz köt, mert a színház nagyon sok esetben segít ilyen mindenféle önismereti folyamatokban, vagy életismereti folyamatokban, hogyha az ember olyan anyagokkal találkozik, és én szerencsésen ilyen anyagokkal találkoztam, úgyhogy a magam jó-rossz tapasztalatait, meg a színházi hozzájövő vagy szerződő tudást, azt mind arra használtam, hogy ezek segítsenek barátságba kerülni önmagammal.
De valóban korábban úgy érezte, hogyha főszerepet játszott, hogy hát szinte elnézést kért a nézőktől, hogy a színpadon van?
Minden egyes alkalommal gondolatban, és számoltam a perceket, hogy még mennyit kell szegényeknek kivírni, amíg engem kell nézniük, igen. Szóval az öngyűlölet az nem tréfa dolog, azt is gondolom, hogy sokan élhetjük így az életünket különböző fokozatain nyilván ennek a skálának, mert nagyon nehéz világot élünk abból a szempontból, hogy legyünk elegek önmagunknak, és hogy tudjunk szeretettel viszonyulni hiszen annyi zaj van körülöttünk az off és az online térben is, hogy abban nagyon nehéz az embernek önmagának maradni, és azzal megeléged, azzal barátságban kézenfogva menni.
Talán fontos az, hogy amikor valaki rosszat gondol magáról, azt az alapján teszi, hogy a környezete is megerősíti ebben valami oknál fogva, vagy pedig csak ezek a saját gondolatai?
Hát az én esetemben ez inkább fordítva volt. Én mindig sok szeretetet és sok jóféle visszaigazolást kaptam a környezetemtől, de őszintén szólva, amikor az ember ennyire magába van csavarodva, és ilyen rosszul áll saját magához, akkor sokszor a dicséretet még nehezebb kezelni, mert az értelmezhetetlen abban a rendszerben, amit az ember magának fölállított. Tehát ilyenkor, hogyha negatív véleménnyel találkozik az ember, akkor azt érzi, hogy na, végre még valaki látja azt, amit én. De mindez ez ilyen fals alapokról indul ilyenkor az ember, szóval se a jót, se a rosszat nem tudja igazán jól fogadni, úgyhogy az alapokat kell megjavítani.
Otthonának igazából most a Víg Színházat érzi?
Most mindenképpen, de azért én nekem nagyon fontosak azok az intézmények, amikhez kötöttem, nem elsősorban intézmény mi voltukban, hanem az ott dolgozó emberek miatt, és én nekem fontos is az, hogy otthon érezzem magam azokban a közegekben, ahol húzamosabb időt töltök el, úgyhogy most nyilván a Víg Színházat érzem otthonomnak, hiszen oda járok haza, oda járok dolgozni, de azért mind a Nemzeti Színház annak idején, mind a Fehérvári Színház is nagyon fontos szerepet töltött be az életemben.
A szakmai berkeken belül vannak olyan pályatársak, akiket mindig megkérdez, hogyha valamilyen változáson vagy beváltáson töri a fejét?
Nem, mert hogyha oda jutok, hogy azt érzem, hogy fennáll a változás vagy a változtatás lehetősége, akkor az általában már egy annyira kiforrott gondolatként, vagy egy annyira erős impulzusként jön belőlem, hogy ott már nincs szükségem igazán tanácsra. És tudom, hogy akkor, ha ez a gondolat megszületett, akkor ezt meg is kell valósítani. De más kérdésekben vannak olyan szakmai barátaim, igen, akiknek a véleménye nagyon fontos és meghatározóan fontos a számomra.
Nevezhetjük az eddigi pályájának egyik csúcspontjának a 2013-as István a Király rockoperát?
Szerintem nem, de hogyha ő szeretné, akkor nyugodtan.
Itt a nézettségre gondolok, azt olvastam, hogy Szegeden és Budapesten 40 ezeren látták élőben, nyilván a tévéképernyők előtt is ezt követően.
Nyilván nézettségben valóban valószínűleg az István a Király viszi a prímet, de számomra ezek a kiugró számok sosem voltak fontosak, vagy más tényezők fontosabbak voltak ennél. Nagy színházi találkozások például, vagy anyagokkal való nagy találkozások, művekkel való nagy találkozások, úgyhogy nekem, ami nagyon fontos, és ezt nagyon sokszor el is mondom, az anno a Nemzeti Színházban az Egyszer érünk című előadás, mert ott találkoztam először Mohácsi Jánossal, rendezővel, meg az ő színházi világával, de most biztos fel tudnék még sorolni más élményeket is, de erre a kérdésre nem készültem, úgyhogy annyit tudok erre mondani, hogy az emberek és a művek a meghatározóak is, és nem a rekordok vagy a számok.
Radnai Csilla színművészt hallották. A Radnóti Színházban tavaly december óta látható a Darvas Benedek és Pintér Béla által írt Parasztopera című zenés tragikomédia Szikszai Rémusz rendezésében. Az előadás egy görög sors tragédiákat idéző, konfliktusokkal teli történetet mutat be. A darabban Kovács Adélt, László Zsoltot, Berényi Nóra Blankát, Batai Évát, Pál Andrást, valamint a társulathoz frissen szerződött Katona Péter Dánielt és Krisztik Csabát, továbbá vendégként Kádár Kingát és Kaszás Gergőt láthatják a nézők. Rozgonyi Ádám Berényi Nóra Blanka színművésszel beszélgetett, aki Julikát, a házasodni készülő Roland mostoha testvérét formálja meg a darabban.
Én az egyetemen játszottam utoljára zenés darabba, amit a Kocsis Gergő rendezett, ő volt az én zenés mesterség tanárom, és ez egy operett volt, viszont ez 2 éve volt, azt hiszem, vagy lehet, hogy 8. Úgyhogy amikor kiderült, hogy lesz ez az előadás, akkor én iszonyatosan elkezdtem izgulni, viszont ami nagyon jó volt, és nagyon nagy segítség volt, hogy mi konkrétan már júniusban kaptunk órákat. Júniusban mindenkinek volt azt hiszem 1 órája, de én még annyira izgultam, hogy én még kértem egyébként 2-t, és utána szeptemberben a zenékkel újra elkezdtünk már foglalkozni, tehát a próba folyamat kezdette előtt, tehát már az olvasó próbára úgy nagyjából tudtuk a darabot, ami azt jelenti, hogy külön-külön tudtuk, de még együtt nem énekeltük, ami egyébként ugyanúgy egy nagyon nehéz folyamat volt, hogy hogyan csiszolódunk össze, meg milyen az, amikor eddig énekelted a saját szólamodat, és hirtelen rájön még 2. Tehát ez egy elképesztően más típusú koncentrációt igényel, mint amit a prózai színészet egyébként.
De nem csak énekelni kell, hanem táncolni is. De ez talán inkább szabadságot, vagy szabadságérzetet okozhatott a színpadon, mint sem egyfajta megkötöttségérzést.
Igen, ez így van. De ez Tök érdekes, mert pont nem olyan régen a Bata Vica kolléganom kérdezte, hogy nem hiányzik elképesztően a tánc, és amit most mondtál, hogy a táncban milyen szabadságérzetet él át az ember, azt szerintem tényleg nagyon ritka a prózai színházban. A zenésben már egyébként több van, de pont az, hogy ugye a tánc ad egy keretet, amin belül te kapsz egy olyan szabadságot, ami nem tudom, én nekem egyszerűen biztonságosabb. Úgyhogy nagyon örültem, hogy táncoltunk, és hát volt egy csodálatos koreográfusunk, a Takács Lacek, és szerintem iszonyatosan, tehát jó mértékben találta ki a koreográfiákat olyan szinten, hogy mi az, ami még jól áll mindenkinek, és mi az, ami ennek az embernek áll jól, annak az embernek, tehát iszonyatosan kompromisszumkész volt.
Maga a darab az tulajdonképpen mindent kiforgat. Ahogy haladunk előre az időben, mindenkiről kiderül minden, és az ellenkezője is talán. Bonyolult emberi kapcsolatok, viszonyok, de talán ha messziről nézzük ezt a falusi vagy tanyasi közeget, akkor ez eleinte vonzó lehet, hogy különösen városi szemmel, vagy városi élet szempontjából oda bekerülni, mert ugye azt látja akkor az ember, hogy isznak, jól érzik magukat, énekelnek, táncolnak, no de hát ezt nem csak örömében teheti az ember, hanem bánatában is ugyanúgy. Kiderül, hogy itt azért nagyon sok sérelem is van felszín alatt.
Igazából mindegy, hogy hol vagy, milyen társadalmi közegben, de az emberek nagyon hasonlót, vagy nagyon hasonló dolgokat élnek át, lehet, hogy máshogyan kezelik, de egyébként ez meg igaz, hogy szerintem tök mindegy, hogy hol vagy Magyarországon, egyszerűen mi szeretjük elrejteni a dolgokat, és szeretjük, hogyha a konfliktust nem kell megélni.
Ha csak egy napot tölt el mondjuk, kettőt, faluhelyen az ember, akkor barátságos emberek, stb., mulatás, aztán ahogy telik az idő, akkor talán kijönnek ezek a kis apró dolgok, amik így itt a darabban is idővel kiderülnek.
Szerintem az, hogy olyan kevés emberrel találkoznak, hogy egyszerűen ezek a konfliktusok, amik lehet, hogy egy nagyobb városban elfeledődnek, mert annyi emberrel találkozol egy nap, és annyi minden történik veled egy nap, azok itt sokkal élesebbek, és sokkal intenzívebbek, és hát a jó kedv is, vagy hogy az is, hogy hogyan buliznak.
Ezt át lehet élni előadás közben egy picit? Meg lehet ízlelni?
Nekem itt nehéz feladatom van olyan szempontból, hogy az elejétől fogva ugye azon a napon veszek részt, ahol a szerelmem elvesz egy másik nőt, és emiatt én így a buli részét nehezen tudom érezni, mert már ahogy bejövök, azzal találkozom, hogy ők csókolóznak, és ez iszonyatosan fáj, és igazából csak egyre rosszabb dolgok történnek. Tehát én a buli részét nem, de igen, hát meg hát ez a zene megszólal, és azt viszont, amikor táncolunk, azt én is átélem, és az nagyon felszabadító, de azért ez inkább egy tudatos átélés, vagy nem is tudom.
Berényi Nóra Blanka színművészt hallották. Január 14-én lesz a premierje a budapesti Ötvös Tízben Földes Eszter önálló zenész színházi estjének. A Láthatatlan Játék című előadás alcímében is jelezve a Ki vagyok én kérdésre keresi a választ, és pedig a nézők bevonásával. Földes Eszter színművésszel Kocsonya Zoltán beszélgetett.
Egészen személyes dolog az, amiben nekifogtunk, tulajdonképpen egy ilyen lenyomata, egy ilyen intuitív, érzelmi lenyomata annak, ahol én most tartok éppen, és aki én most vagyok, és egy nagyon játékos, izgalmas, mélységeket, magasságokat megjáró játékra invitáljuk ebben a nézőket, számítunk az interakciójukra is, és a végén tulajdonképpen az ő kezükbe adom azt, hogy ők eldöntsék, hogy ki vagyok én, és erre van is egy ilyen performatív játék, amivel lezárjuk ezt az egészet. Hát igen, ez az alaptézis, hogy ki vagyok én, és aztán végül is a nézők segítségével a végére járunk ennek.
De ugye ez egy zenés színházi est, vagyis azért nyilván a dalok vannak a középpontban, jelesül hát olyan szerzőkkel, mint Presser Gábor, Dés László, Lovasi András, vagy éppen Cseh Tamás.
Igen, igen, ez így van. Az estnek a dramaturgiai testét, azt ezek a dalok adják, közben lesznek átkötő szövegek, beszélgetés a nézőkkel, illetve el fog benne hangozni a számból például egy harmadik Richard monológ is, úgyhogy egészen izgalmas, eklektikus, szélsőséges dolgokra is számíthatnak az emberek.
Ugye dalokról beszélgettünk, amik azért központi szerepet kapnak ebben az esben, és ha így visszagondolunk, ugye voltak a pályáján zenés darabok, zenés szerepek, a Kecskeméti, Chicago, Roxy Hártya, ami hát aztán ugye a zenés szerepek sorában is talán a szerepek szerepe. De azért Földes Eszterre mégiscsak úgy gondolunk, mint prózai színésznő, vagyis talán ez most, ez az est egy kicsit kaland, vagy kalandozás, más színházi ajtók nyitogatása is?
Igen, igen, ez is célom ezzel tulajdonképpen, és függetlenül attól, hogy egy-két zenés szerepet a hátam mögött tudhatok, akár tényleg például a Roxyt, ami egy fontos feladat volt az életemben, nagyon-nagyon szerettem, de mégis valahogy ez így nem köztudott rólam, hogy én tudok-e egyáltalán énekelni.
De akkor ezt bebizonyítja. Igen. Említsük meg azért az alkotótársakat, ugye Kovács Adrián zeneszerző, számos színházi előadás zenei vezetője, és Vörös Róbert dramaturg rendező, aki korábban rendezőként, ha jól emlékszem, jegyezte például Molnár Piroska vagy Udvaros Dorottya önálló esélyt is.
Nagyon jó kezekben vagyok. Nem tudom, hogy mikor volt ennyire tanulságos próba folyamatom, mint most.
Ez amúgy is egy nagyobb súly. Végül is egyedül van ott a színpadon. Itt vannak a társalkotók, egy jeles társalkotói gárda, de ott a színpadon hát úgymond egyedül viszi a vására a bőrét.
Igen, és sokan fogalmazzák úgy, hogy ez egy extra teher, extra felelősség. Én nem érzem, legalábbis, még ha így is van, egyáltalán nem tehernek érzem, inkább felszabadító, tehát nekem inkább szabadságot ad, és egyáltalán nem érzem tehernek, sem ijesztőnek. Sokkal felszabadultabbnak érzem magam bizonyos szempontból. De csak magamért kell felelősséget vállalni tulajdonképpen, ott van velem az Adrián, mint zongorista, de valójában egyedül magamra tudok támaszkodni.
Földes Eszter színművészt hallották.
Kulturális híreket hallottak.
Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból kínáltunk válogatást. A rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Szatmári Katalina, szerkesztő Rozgonyi Ádám. Én Herceg Zsolt vagyok, köszönöm figyelmüket.